Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Ha két József találkozik, és méghozzá Ferenc József, akkor azt is gondolhatná az ember, hogy a történelem egy poént, vagy egy viccet, vagy egy mókát követel, holott tulajdonképpen a mai beszélgetésünk a Ferenc Józsefek találkozása ürügyén az egyik, mondhatnám azt, hogy a püspökebbik, vagy unitáriusabbik Ferenc Józsefről fog szólni, és hát ennek a beszélgetésnek az ürügye egy dokumentumfilm volt, amelyet a múlt héten a Vallásszabadság házában vetítettek. Kovács Sándor egyháztörténész, vallástörténész, a Teológiai Intézet professzora és rektora van itt velünk a stúdióban. Köszönöm, tanár úr, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat.
Meglepett, hogy ez egy jól összerakott, ritmusos, azt mondhatnám, hogy dokumentumfilm műfajában egy érdekfeszítő munka volt, és nem csak unitáriusként, hanem egy átlag érdeklődőként is mondhatom ezt. Hogy néz ki egy ilyen kutató és csomagoló munkának a menete belülről, mert ugye szakértőként több unitárius oktató és kutató vett részt, a többi között ugye Kovács Sándor is a püspök pályájának több részletére rávilágított egy-egy frappáns mondat erejéig.
Hát úgy nézett ki, hogy megkeresett a film összeállítója, illetve kigondolója, Elekes Botonda, magyarországi egyházkerület főgondnoka, és akkor arra kért, hogy beszéljünk Ferenc József életéről, munkásságáról. Előtte természetesen egyeztettünk arról, neki is ez volt az első kérdése, hogy a két Ferenc József is találkozhattak-e, ha találkoztak, akkor miként találkoztak, és hogy ebből hogy lehetne összehozni egy jó dokumentumfilmet. Tehát ötleteltünk, ebben nekem nincs olyan nagyon sok részem, ami nekem úgy eszembe jutott, azt elmondtam, de szinte kínálta magát és adta a lehetőség, hiszen jól ismered a kollégiumot, ahogy belépünk a kollégium előcsarnokában, rögtön jobbról is, balról is két Ferenc József köszön egymásnak az emléktábláról. És akkor így összejött ez a film is, tulajdonképpen a harmadik, tehát a Brassai és a Balázs Ferenc film mellett, illetve a negyedik, mert az unitárius kollégiumokról is készült egy dokumentumfilm. De mondjuk ebben volt nekem egy picit több részem.
És lesz ennek folytatása is, csak így utalunk rá, hogy felmerült, hogy Kriza Jánosról illene, vagy jó lenne, ha megjelenne egy dokumentumfilm, de hát lehetne tovább Berdéről, vagy még sorolhatnánk, hogy ki mindenkiről, Mikó vetődött fel, Mikó Imre, mint egyik izgalmas
téma. Róla készült egyébként, tehát emlékszel egészen biztos a Stefano Botoni által készített dokumentumfilmre, az egy egészen ütős és jól sikerült.
Érdekes volt az is, hogy a filmvetítés az tulajdonképpen a püspöki rezidencia szalonjában zajlott, ott, ahol Ferenc József egyházfőként naponta megfordult. Tehát valahol azt is gondolhatta az ember, hogy nagyon helyben vagyunk. Ez azért aránylag ritka, hogy pontosan ott történjen a vetítés, az első tulajdonképpen a lanszálás, ugye, ahol a történések zajlottak. Ez mennyire érződött abban a hangulatban, ahogy ez a beszélgetés lezajlott, és egyáltalán a közönségben átjött valahogy?
Nem tudom, hogy hányan vannak tisztában azzal, hogy Ferenc József volt az első püspök, aki a jelenlegi, vagy a volt püspöki házba, Vallásszabadság házába beköltözött. Tehát ezt akkor vásárolta meg az unitárius egyház, és Ferenc József volt az első lakója ennek a háznak. Hát be is lakták a házat, mert nagy családja volt, tehát nem állt üresen, hogy Gál György biztos a jelenlevők közül ezzel tisztában volt, és tudta is jó néhányan. De hát maga a millió, tehát az, hogy ott volt az egész szalakos portréja a falon és a püspök társai mellette, tehát ebből úgy lehetett következtetni, vagy talán meg lehetett érezni azt, hogy a hely szelleme az jelen van.
Több mint fél évszázad püspökség. Ugye most a jelenlegi kánon az mandátumokra osztja az egyházfői tevékenységet, határt szab, mint egy neki. Mikortól dönt úgy az egyház, vagy általában, ha szétnézünk, nem csak az unitáriusok, hogy azért ez nem egy életfogytig tartó megbízatás. Jobb, hogyha valamilyen módon van egyfajta ritmus ebben az egyház menedzselésben.
Ez egészen ritka alkalom volt, tényleg Istennek a különleges áldása, Ferenc József püspök esetében ez a több mint 52 év. Nem volt ilyen az egyház történelemben, egész biztos, hogy nem is lesz.
Tehát nem csak az unitárius okéban, hanem always a protestáns.
Always a protestáns, de nem csak protestáns körökben, tehát 52 év az iszonyatosan, hát nagyon hosszú idő. De gondoljuk el, hogy volt olyan püspök az egyháznak, aki 3 hónapot volt püspök, mert elvitte valamilyen járvány, vagy 10-12 évvel volt jobbik esetben püspök, na esetleg egy picit hosszabb ideig. Tehát az, hogy most a ciklusok a 2x6 év szabályozza a mandátum idejét, ezt korábban szabályozták a járványok, az emberi élet, és hát az Úristen tulajdonképpen, hogy ki mennyit ülhetett, vagy ülhetett a püspöki székben, kormányozhatta az egyházat.
Van monográfia róla, tehát ez egy feldolgozott, vagy neképpen jól adatolt életmű. Mégis vannak-e olyan pillanatok, amiről azt mondja az egyháztörténész, a kutató, hogy meglepő fordulat, hogy a naplójából, vagy memoáriából, amit ugye műfajilag is nehéz betájolni, olyan részletek derülnek ki, amit a monográfikus feldolgozás nem érint, vagy nem kellőképpen koncentrál rá.
Két monográfia is készült Ferenc Józsefről, és nagyon sok részlettanulmány. Az első monográfia szerzője Gál Kelemen, lényegében kortársa, és az unitárius kollégium igazgatója volt, a második monográfiát pedig Rezielek készítette, neki egyik kedvenc kutatási témája volt, ebből írt a doktori dolgozatát is, tehát az életrajzát, életművét, a teológiai műveinek az elemzését, vagy legalábbis ennek egy részét elvégezték. Az a memoár, ami a film során is elhangzott, az azért érdekes, mert már az idős Ferenc József veti papírra. Nem tudnám én most pontosan megmondani, hogy mikor kezdi el ezt írni, de mindenképpen az 1910-es évek végén, 1921-re tippelek. Tehát 1921-be tekint vissza halála előtt 7 évvel arra a munkára és arra a tevékenységre, amit elvégzett. Ez nagyon érdekes, nagyon sok adat, hát tulajdonképpen ismeretlen adat nem szerepel benne, de vannak ilyen kedves epizódok, ami a film során is elhangzott, hogy a két Ferenc József találkozása és akkor ennek a részletes leírása. Mondjuk ez se új, minden püspök, aki a mindenkori uralkodóval találkozott, Agg Istvántól errefele, Agg István a 18. században volt az egyházpüspöke, leírja az uralkodóval való találkozás lefolyását, vagy a királlyal való találkozás, vagy a császárral történetes, hát császár, király. De megemlékezik erről például a közelebb jövünk, akár Varga Bélára gondolunk, amikor a hűségesküt leteszi a királynak, vagy akár Kisellek, amikor az államelnökkel találkozik, tehát leszokták ezeket írni. A nagyon ütős az lenne, ha olyan, nem is memoár, hanem ehhez napló kellene előkerüljön, amit a püspök napi rendszerességgel vezet, és akkor a napi gondok, problémák, politikai események úgy helyet kapnának. Itt persze helyet kap, mert hát itt vagyunk Trianon körül, és akkor már reflektál, de visszatekint a teljes életére, tehát visszamegy az 1850-es évekig. Az már pedig visszaemlékezés, és picit megkopik ilyenkor már.
Erre vagyok kíváncsi, hogy van-e olyan, amit hát nem kész akarva hagy ki, hanem ugye a memória szelektál már egy bizonyos kor után vannak hiátusok, hogy érződik-e ezekben a füzetekben, mert füzetekként maradtak fenn ezek a feljegyzések, hogy nem is az, hogy szépít vagy elhallgat valamit, hanem hogy egyszerűen hézagos, tehát hogy úgy érzi az egyház történész, hogy ott vannak periódusok vagy pillanatok, amik kiesnek, vagy háttérben maradnak.
Egyetlen egyet emelnék ki egy példát, mert ez úgy nagyon hosszú ideig megrögződött az egyház történetírásban vagy a közemlékezetben. Ez az 1859-es angol kapcsolat. Elhangzott, vagy láttuk a film során is, hogy Angliában is megfordult, Göttingenben tanult és Berlinben, aztán átmegy a Szigetországba is, és hát az volt a közvélekedés, hogy Ferenc Józsefnek köszönhető, hogy az angol unitáriusok egy ösztöndíjat alapítottak az erdélyi unitáriusok részére. És meg is szavazták ott helyben, így tanultuk még mi is, az angolok, hogy akkor vagy Ferenc József, vagy az akadémita társa Buzogány Áron valaki vegye igénybe ezt az ösztöndíjat. De hát ők az újra kitörőben levő forradalom hírére hazasietnek, és itthon foglalják el az állásukat. Ez lenne röviden a történet. Én amikor egy picit elkezdtem kutatni ezt a kérdéskört, az angol unitáriusokkal picit többet foglalkoztam, ez volt a doktori dolgozatom témája is, akkor megnéztem az angol unitáriusok jegyzőkönyveit, amit a főtanácson vettek fel, és hát az angolok azért nem szoktak olyan gyorsan belelkesedni, és felugrálni a helyükről, és azt mondani, hogy na most akkor életünket és vérünket is rögtön megszavazzuk az ösztöndíjat, az egy hosszú procedura volt 859 után, amíg eldöntötték, hogy na tényleg lesz egy ösztöndíj. Tehát nem ott helybe dőlt el ez a kérdés.
Az angol kapcsolat másként is megjelenik a filmben, egy rokoni szál révén. Ez is nagyon izgalmas, ahogy tulajdonképpen a csatornán átívelő kapcsolat az úgy hagyományozódik, vagy valamilyen, hát több, mint orálhisztori szinten él jelenleg is.
Nem csak orálhisztori, hiszen ez a lánynevelés kérdése. A férfiak viszonylag hamar ösztöndíjat kaptak a brit unitáriusoknak köszönhetően, tehát 1861-ben már van egy férfi akadémitánk. Mondjuk úgy, hogy a jogegyenlőségre, vagy a nők jogaira az angolok azért egy picit jobban figyeltek, és akkor elhatározták azt, hogy a nőknek is fognak alapítani egy ösztöndíjat. És a londoni úgynevezett Channing Schoolban, Channing egy nagy amerikai Egyesült Államok beli unitárius teológus volt, és az iskolát róla nevezik el, egy lánynevelő intézetet hoznak létre azzal a céllal, hogy azok a tanítónőnek, tanárnőnek készülő erdélyi lányok, akik itt szeretnének tanulni, hát egy vagy két szemesztert, sőt, egy vagy két évet eltölthetnek ebben az iskolában. És ezzel kezdődik lényegében az erdélyi lányok, mondjuk úgy külföldi
peregrinációja.
Hát itt elsősorban a tanárok lányaira kell gondolni, Ferenc József lányára, a Boros Györgyére, illetve nem csak, hanem azokra a tehetséges és vállalkozó hölgyekre, és nem csak hölgyekre, tehát a szülőkre is gondolni kell, hogy azért ki kell engedni egyedül a lányokat a 19. század végén vagyunk, 20. század elején, tehát ez nem olyan egyszerű kérdés és vállalás.
Nem ez, hogy közjegyzőhöz elmegyünk, aztán aláírjuk, és működik a történet.
Uh-huh. És akkor történetesen Ferenc Józsefnek a zükkunokája az, aki tovább folytatja. Gyergyai lány tett egyébként feleségül Ferenc József, és 6 gyerek született ebből a házasságból, 3 lány, 3 fiú.
A vezetőnek, mint bármilyen elöljárónak van egy nagy dilemmája, hogy mennyire mehet előre. Látja-e még a követő sereg, a nyáj őt, amint halad? Meg kéne állni, bevárni, és van egyfajta magányossága is, mert azért vannak pillanatok, amikor ő maga kell, hogy döntsön, hiába van formalizált testület, meg tanácsosi háttere, azért egy-egy pillanatban az övé az utolsó szó és a döntő mozdulat. Mennyire érződik ez Ferenc Józsefben, hogy ez egy naponta különböző mértékben és súllyal előforduló dilemma, hogy most akkor nekem egyházfőként dűlőre kell vinnem dolgokat?
Ez mindenkori probléma minden vezetőnek. Jó,
csak nála ez hogy előjön, ez vagy igen, milyen igen. Módon?
Igen. Ferenc József nagyon jól látja azt, most egyetlen dologra hegyezem ki, kiegyezés után az erdélyi unitáriusok, vagy az Erdélyben honos unitáriusok kezdenek kirajzani Magyarországra, elsősorban Budapestre. És Ferenc József kiváló lehetőséget lát abban, hogy a fővárosban meg kell vetni valami módon az unitáriusoknak a lábát.
Addig az evangélikusok fogadták be, meg itt igen, ott lehetett gyülekezeti életet.
Volt valamiféle fajta gyülekezeti igen. élet, de nem beszélhetünk egy jelentékeny taglétszámú gyülekezetről. Tehát kezdett benne egy 30-40, aztán lassan kezd ez a létszám nőni a betéréseknek köszönhetően elsősorban. De Ferenc nagyon jól látja, Ferenc József vagy Ferenc Józsi azt, hogy itt állandó lelkészi állomást kell létesíteni, és mi hamarabb templomot építeni. Igen ám, de az erdélyi unitárius egyház elég szegény ahhoz, hogy a kis tőkéjét Pesten valamilyen módon befektesse. És akkor itt jönnek elő ismét az angol és az amerikai kapcsolatok. Hatalmas lobbival sikerül elérni azt, hogy a budapesti unitárius lelkész fizetése, ami egyébként akkora volt majdnem, mint a püspök fizetése, tehát a legnagyobb fizetés volt az egyházba, azt az angol és az amerikai unitárius társulat évente biztosította és finanszírozta. És akkor így sikerült, Derzsi Károly volt akkor történetesen a lelkész, állandó lelkész állítani, majd egy kiváló helyen van, tehát a parlament háta mögött a jelenlegi Nagy Ignác utca korábban Kohári, és oda templomot építeni. Tehát amikor Ferenc József a visszaemlékezéseiben elmondja, hogy 1890-ben felavatták a budapesti templomot, akkor ezt tekinti életműve csúcsának és koronájának. Egyébként Erdélyben is van bővülés, és a városi egyházközségek ekkor erősödnek meg, de teljesen más az erdélyi helyzet, mint a budapesti. Budapesten tényleg misszió folyik, Budapesten tényleg a betérők adják az egyházközség tekintélyes részét. Miközben Erdélyben inkább a faluról
a belső városa, migráció.
Igen, a belső migráció, uh-huh. Tehát nem egy tudatos misszió. Uh-huh. Pesten beszélhetünk tudatos misszióról.
Ha megnézzük ezt a több mint fél évszázados püspöki pályát, akkor nyilván látszik az, hogy van kiegyezés, van ezer éves fennállása a magyar államiságnak, mint fesztív, de mindenképpen meghatározó pillanat, és van világháború, illetve az azt követő periódus jelesen Trianon, impériumváltás. Azt is gondolhatnánk, hogy mivel akkor is kis egyház volt, vagy kisebb, mint a többiek, hogy egy kicsit úgy, hát szélárnyékban marad az unitárius egyház, nem érzi meg annyira. Tulajdonképpen mi a helyzet, és hogy éli ezt meg maga Ferenc Józsi? A Józsit azért hangsúlyozom ki, mert ugye a film utáni beszélgetéskor is előfordult. Ez valószínű arról is szólhat, hogy ő egy közvetlen figura volt, nem? Vagy ez csak egy a kolozsvári belső körökben terjedt ez a megjelölés, hogy nem Ferenc József püspök, hanem Józsi.
A gyergyai családban Ferenc Józsi marad, tehát családon belül.
Igen.
Az unitárius Káti első kiadásakor a Káti címlapján úgy szerepel, hogy Ferenc Józsi. Aztán utána József lesz, tehát úgy, ahogy telik az idő.
József esedik.
Visszatérve a kérdésre, nem gondolom, hogy Trianon kevésbé próbálta volna meg a kis és a nagy egyházakat. Itt az arányok változnak, de az alapítványi birtokok elvesztése, illetve ez az óriási terület és lélekszámvesztés, ez mindenkit egyformán megpróbált.
Tehát itt nem csak az történik, ugye, hogy az anyagi háttér eltűnik hirtelen, vagy eléggé drasztikus módon az egyházak mögül, hanem például az unitárius egyház esetében is ott van az ország határ, és ott jóval, ugye, hát a most hány éve történt az újraegyesülés, egy olyan 11 éve, tehát jócskán kellett várni arra, hogy megint arról beszélhessünk, hogy legalábbis szervezetileg ugye együvé tartozik, tehát hogy ez egy ilyen kettős törés volt, az anyagi, a megélhetés, meg ez a végül is kettészabás. Ez hogy jelenik meg a memoárban, vagy akár össze is lehetne vetni, hogy az akkori döntéseiben, amelyek valószínű, hogy ott vannak a levéltárban fellelhetőek, és az, amire utólag visszaemlékezik. Aránylag friss emlékként, ugye, hogyha a 20-as évek elején.
Igen, hát ezt szemtanúként írja le a bevonulást is. Egy teljesen új világrend, amit nem ismernek. Teljesen más az alkotmány, más a politikai felfogás, a politikai gondolkodás, nem a hagyományos, amit mondjuk az ezer éves államiság képviselt. Tehát ezt az új rendet kell valahogy megszokni. Ott van a nagy dilemma. Mi lesz a püspökkel, ha nem tesz hűségesküt a mindenkori uralkodónak? Mi lesz az egyházával? Tehát a püspök mondhatja
ők
azt nyugodtan.
Ők találkoznak, ugye, az egyházak találkoznak,
persze.
Ott van egyfajta, és a filmben...
Ez a felekezetközi tanács, ami
igen,
ekkor alakul.
Igen, de nem bontja ki a dokumentumfilm, hogy végül is mi is történt az egyeztetéskor, mert ugye utána tudjuk, hogy elmennek, és mindenik leteszi a hűségesküt, de hogy ott egyáltalán milyen pro és kontra érvek, vagy hogy zajlott az egyeztetés? Arról van valami tudásunk?
Vannak erre nézve vannak dokumentumok. Uh-huh. Nagyon beszédes az, hogy a történelmi egyházak, tehát a magyar egyházak képviselői leülnek a közös asztal mellé, lényegében a történelem során először. Úgyhogy katolikusok, protestánsok, nincs különbség. Itt a magyar kisebbségről van szó.
Ez nem a sorsfintora is, hogy kell egy ilyen...
Pontosan.
Kell egy ilyen
pontosan egy
ránk zuhan a plafon
ahhoz, nekünk bohács kell, tehát igen. Ez a történet. Uh-huh. Viszont az, ami akkor elkezdődött a felekezeti tanácson belül, ennek van egy óriási szelete, ami csak az oktatásügy. És itt külön lehetne beszélni arról a Gál Kelemenről, akinek a nevét meg is említettem korábban, aki az oktatásügy egyik legnagyobb szakértője volt. De itt az államsegélyek kérdése. Szóval egy sor olyan kérdésről kell és jogfosztásról beszélni állandóan, ami mai napig tart. Tehát az, hogy a püspökök találkoznak, mai napig is van egy mondjuk úgy felekezetközi tanács, ez a gyökere ide nyúlik vissza.
De jelenleg ez egy egy informális, de rendszeresen ülésező testület, vagy van ennek egy megszabott, explicit kerete?
Erre az egyházak püspökei tudnának válaszolni, de rendszeresen találkoznak, de rendszeresen. És egyeztetnek, persze, tehát ez nem egy ilyen ad-hoc most.
Na most ebben az egyeztetésben, ugye ő koránál fogva korelnöke is volt ennek az egyház főket tömörítő testületnek. Számított, tehát ez arról szól, hogy tényleg az idősebbnek a megadott tisztelet, vagy amúgy is egy jóval karizmatikusabb tapasztalaton túl növő személyiségről beszélünk, aki nem azt mondom, hogy uralta a többi egyházfőt, de hogy úgy volt egyfajta kisugárzása, ami úgy meghatározta az ilyen típusú találkozókat.
Hát itt azt hiszem, hogy már a koráról beszélhetünk, és a kora iránti tisztelet, illetve a tekintélye, tehát kétségtelen, hogy egy nagy tekintély volt, nem csak az unitárius egyházon belül, hanem amúgy, de nem mondanám azt, hogy karizmatikusabb vezető volt mondjuk, mint Majláth Gusztáv, vagy a püspök társai, tehát ő volt a legidősebb, és kiárt az idősnek való.
Tehát inkább ez egy ilyen hagyománytisztelő gesztus volt.
Azt hiszem, hogy hagyománytisztelő gesztus is, illetve hát ez a nevezem normalitásnak, ami még élt és működött.
Beteges emberről beszélünk, és a filmben is előjön, hogy több rendbéli gondja volt, egészségügyi problémája. Na most az 52 év alatt az ember elgondolhatja, hogy most nekem ez nem elég, hogy a palást is nyom, egyéb bajom is van. Hányszor merül fel, vagy felmerül le, és ha igen, miként, az a gondolat, hogy ezt ő már nem emberileg nem vállalná, vagy nehezebben, egyre nehezebben, vagy érdemese így tovább csinálni, hogy közben napi gondokkal, egészségügyi problémákkal küszködik, és hát oda kéne figyelni az egyházra is.
Valószínűleg felmerül erről, hát időnként megemlíti, hogy ő már annyira öreg, hogy nem tud részt venni ilyen meg amolyan gyűléseken, nem tud elmenni vizitációba, de azért a felelősség az ott van. Arra nem gondol, hogy akkor most holnap egészségügyi okok miatt le fogok mondani. Gyomorpanaszai vannak, emésztési gondjai lehettek, hát a unitárius anekdota szerint azért választják meg, mert úgyis egy káka belű valaki, aki valószínű,
nem sok vizet szavar, igen.
Valószínű, nem sokat fog élni. Nem ez történik, tehát az ő pályája 1868-tól, tehát az egyház megalakulásának 300. évfordulójától folyamatosan felfele ível is, és van néhány nagyon jelentős mérföldkő, tehát az első ez a 68, utána 1879 Dávid Ferenc halálának az emlékünnepe, amikor egy alapítványt is létrehoznak, tehát 10 000 forinttal indítják ezt, és az utolsó, ami lényegében a csúcs, az az 1910-es, a feltételezett Dávid Ferenc születése 400. évfordulója, amikor ismét hatalmas országos ünnepségek és elhatározzák azt, hogy Déván a vár oldalába egy unitárius panteon fog épülni. Tehát ez jelenti a csúcsot, amikor angolok, amerikaiak, testvérfelekezetek képviselői jelen vannak. Helyesbittek az alapítvány, az a 79-ben is van, de aztán 10-ben is van egy újabb. És a világháború aztán visz mindent, tehát ez a tragédia.
Panteonból aztán egy tábla lesz, a táblának is van egy nagyon izgalmas története, amire most nem fogunk kitérni, de azért elég tanulságos, ahogyan.
Hát ilyen kőműves kelemen, hogy ami délig raktak,
igen,
az leugrott testére.
Megéli a sorsát. Nekem volt alkalmam nemrég Déván keveset időzni, és valahogy belekóstolni abba a szorvány létbe és hangulatba. Hát egy érdekes világ, és egy egész dévaiság, és azon belül a dévai unitáriusság, az egy izgalmas történet. Mennyire volt a Ferenc Józsefi egyház politikában világos az, hogy akkor itt vannak tömb és szorvány részei az egyháznak, és akkor ezekre másként kell odafigyelni, vagy mindenképpen egy árnyaltabb megközelítést követel?
Hát ezt kristálytisztán látták, és meg is tesznek mindent, hogy elsősorban a faluról, vagy mondjuk úgy a vidékről, városba, kényszerből városba költözötteket egyházközségekbe szervezzék. Déva esetében is számtalan alkalommal felmerül, hogy valamiféle ingatlant kellene megvásárolni, de ehhez nincs anyagi erő. Tehát az első világháború és az utána következő földreform teljesen kifosztja az egyházakat, tehát minden erőt az oktatási intézményekre kell fordítani, és akkor maradnak az egyházközségek, tehát az egyházközségeket meg lehet szervezni, de mondjuk úgy minden más az oktatási intézmények fele áramlik, hogy fenn lehessen ezt a két kollégiumot tartani. Kolozsvárról és Székelykeresztúrról beszélünk, Tordáról lemondanak, mert nem lehet fenn tartani.
Hogyha most elrébb jövünk, és hát több ízben volt nekem egyházfőkkel vagy elöljárókkal tetőteraszos beszélgetésem, mindig visszatért, mert hogy makacs refrén, hogy akkor hogy állunk a visszaszolgáltatással, mennyire segíti az egyház történet és a kutakodás a maga dokumentációjával azt, hogy akkor, ha peres ügyre kell vinni, ha másfajta adminisztratív módon vissza kell igényelni, akkor ez így eléggé jól le legyen dokumentálva, meg legyen támogatva ez az igény. Most hogy állunk? Mert tudom, hogy itt volt nemrég a frissen mandátumát kezdő református püspök, hát elég nagy arányú lemaradást, vagy még vissza nem szerzett vagyon részekről beszélt. Unitárius szempontból mennyire vagyunk úgymond toppon, vagy mennyire kell még reménykedni, igényelni, lobbizni?
Folyamatosan kell lobbizni is, hogy reménykedni kell, ez is kétségtelen. Viszont a visszaszolgáltatásoknál egy dologra nagyon, nagyon jó odafigyelni. A visszaszolgáltatások az 1948-ban államosított vagyonról szólnak. Itt a történet 1923-ról szól. 1923-ban az egyházi alapítványi vagyon 80%-át államosították. Szó nem volt soha, hogy
annak lenne valamiféle vissza.
Itt van, a nagy érvágás, tehát 48-ban, amit államosítanak, az már a megmarad, a maradék, illetve az egyházközségi vagyon, de a nagy alapítványi vagyonok.
Amikor ez téma, most mi így elbeszéljük itt a műsorban, de amikor ez helyzet, élesebb pillanat, vagy szituáció, és azt mondja Kovács Sándor, hogy álljon meg a menet, ha nem éppen ilyen erősen, de azért ajánlom figyelmükbe, hogy azért ennek van egy ilyen vetülete is, hogy akkor nem 48, hanem 23.
Há, vagy 20.
Vagy 20, igen. Mit mond a kormányzati tényező, mert ugye van államtitkár, aki ugye egyházi ügyekkel foglalkozik. Azt mondja, hogy...
Azt mondja, hogy volt-e békekötés, és a világháborút lezártuk. Tehát itt ezt az országok ebben megegyeztek.
Tehát az akkor ez, ad acta.
Ezt felejtsük el. Jó. Forever.
Akkor a 48-ból, nem hagyunk a 48-ból. Ezt még fussuk ki azért, mert izgat. Hogy néz ki az unitárius egyház, hogy van még X tétel, erről biztosan tudjuk, hogy az egyházé volt. Egyesek biztosan úgy gondolják, hogy nem elég az a...
Van még X tétel, én ezt nem tudom megmondani, mert nem ebben a munkakörben dolgozom.
Jó, de a folyamat...
A folyamat az van, hogy állandóan bizonyítani kell valamit. Hogy ez az unitárius püspökségé volt mondjuk, vagy ez a magyar unitárius egyházé volt. Csak itt olyan dolgokat kérnek, hogy mi megmosolyogjuk, hogy hát igazolja az unitárius egyház, hogy unitárius egyház volt akkor is, és hogy ez az unitárius egyház volt akkor is az unitárius egyház. Szóval nonsens kérdések.
De mindig a KHI-ig kell visszagyalogolni.
És akkor miért, ha az egyetemes egyházi vagyon, akkor azon miért azt írja, amit a telekkönyvön, és miért nem azt írja, hogy X egyházközség kéri vissza azt az ingatlant. A szomorú történet az az, hogy amikor valami visszakerül, akkor az rendszerint egy teljesen lelakott, tönkretett.
Vagy akár nem is létező,
vagy
csak
akár
a
nem
föld
is létező, vagy még csak a föld se, Tehát itt sok mindenről lehetne beszélni, a kolozsvári tanári lakásoktól, elmenő Enna, Berde birtokig, meg minden egyébig.
Gyalú környékén is
hát
van egy...
Hát ott az a pécsi, az elúszott, tehát az egyházközségi már... vagyon volt, de ezt a belvárosi egyházközség jobban tudja. Hát itt kőkemény gazdasági, politikai érdekek voltak már, akik tudták, hogy hol fog az autópálya nyomvonala haladni, azok egyebet is tudtak.
Tudod-e, visszatérve hősünkre és témánkra, egyébként beszélhetünk arról, hogy hős, ahogy ő ezt végigcsinálja, van ebben valami heroikus? 52 évig ott lenni a intézmény élén.
Én egy picit kritikusabb vagyok. Mindig az van, hogy az aranykor az a múltban van, és mindig a múltban volt az aranykor. Amiben most élünk, az a vaskor, vagy valami
elviselhetetlen. Igen, valami a filmnek is ugye ez a neve,
és
hogy
akkor
a második.
Visszatekintünk, igen. De vajon hogyan fognak visszatekinteni 150 év múlva a jelenlegi egyházakra, vagy a jelenlegi erdélyi magyar politikára? Nem azt fogják vajon 150 év év múlva mondani, hogy hú, hát ez volt az aranykor. Parlamenti képviselet, intézmények,
iskolák. Hát ezért számolzzák, hogy első, második, harmadik, aztán össze kell vetni ezeket a nemes fémtől csillogó periódusokat.
Igen.
Melyik aranyabb? Most talán arról is lehetne beszélni, ugye, összevetve.
Ára volt egyébként ennek az 52 évnek. Tehát az volt az ára, hogy felnőtt közbe egy olyan nemzedék, aki az első világháború után szocializálódott. Egyetlen egy példát hadd ragadjunk ki a sokból, itt van Balázs Ferenc, aki ebben a korszakban kezdi meg a munkáját. És az unitárius egyház nem érti.
És őt nem értik, mert...
Nem értik, mert egy új időknek
saját
új...
Saját püspöke nem érti.
Így van, saját püspöke nem érti.
Aki nem Ferenc József.
Nem már. Ferenc József, de hát Ferenc József 28, tehát Balázs Ferenc már útban van hazafele. Viszont akit Ferenc József után püspöknek választanak, gondoljuk el, 72 éves a megválasztásakor Boros György. Tehát ennek az 52 esztendőnek ez is a hozadéka, vagy az eredménye, hogy megöregszik az a nemzedék, aki mondjuk egy 30 évvel korábban még ereje teljében volt. És közben felnő egy olyan új nemzedék, aki részt kíván a hatalomból.
Tehát a rekrutációs technikák mai szóval élve nem működtek, vagy nem úgy működtek?
Nem rekrutációs technikáról van szó, hanem másként működött az egyház szervezet, tehát másként nem egy demokratikus alulról szerveződő szervezet volt, tehát például a főtanács úgy működött, hogy a főtanács behívta, csak egyik a tagság egy részét választotta, a többieket behívta. Tehát volt egy bizonyos szempontból belterjesség. Persze. Aminek megvannak az előnyei. Aminek kétségtelen megvannak az előnyei. Viszont ezek az új nemzedék, a felnövő új nemzedék demokratizálódás jegyében kívánta az alulról való képviseletet. Ami megvalósul, csak jóval később. És mire megvalósul, arra megvalósul egy földreform, illetve megvalósul az államosítás. Tehát megváltoznak az erőviszonyok, megváltoznak a gazdasági viszonyok.
Lehet akkor azt mondani kis túlzással, hogy nem csak az unitárius egyház, de hát itt Erdélyben az egyházak arra kényszerültek, hogy mindig egy-egy nagy fordulat után áthangolják magukat. Ugye volt a kiegyezés, aztán volt a századfordulós, mondjuk úgy fesztívebb hangulat, utána jött Trianon, aztán jött a háború, ami megint ugye kétfelé kellett figyelni, legalább, főleg ugye Észak- és Dél-Erdély tekintetében az egy újabb próbatétel, 48, 89, és ki tudja még mi jön. Tehát, hogy mindig ez van, hogy történik valami, és akkor utána egyfajta, hát óhatatlan, ezt most nem kritikaként mondom, csak újra előforduló kihívásként, hogy mindig utána kellett lépni a történetnek, és akkor mindig volt egy-egy csúszás, amíg az egyház úgymond vette a lapot, és hozzá tudott igazodni ahhoz, ami történik körülötte.
Ez egy nehéz kérdés. Az egyház kell a világot kövesse, vagy az egyház határozza meg azt, hogy hogyan kellene működjön a világ. Tehát az egyház egy ideált mutat fel. Azt, amit isteninek, Krisztusinak tart. És akkor nem a világ igazodik ehhez, és ez a probléma, illetve az egyház nem azt teszi, hogy ezt a világba kivigye és megmutassa, hanem ő maga igazodik különféle kényszerek miatt a világhoz.
Ez a fajta kontinuitás, mert most inkább erről beszélünk, ez mennyire jellemzi a Ferenc Józsefi püspökséget? Mennyire látszik az, hogy van egy olyan összetevője, amit különböző árnyalatokban, de mindig fellelünk ebben az 5 évtizedes püspök munkában?
Az 5 évtizedesben nem, de mondjuk úgy, hogy 3 évtizedben igen. Tehát Ferenc Józsefet 76-tól tekinthetjük püspöknek, 75-ben hal meg Kriza. Ez pedig az, hogy 1910-ig, mondjuk úgy Erdélyben is a klasszikus értelemben, és ez most nem szitok szó, a jó értelemben vett liberalizmus működik. Ennek az első, aztán a második világháború vett véget. De ebben a liberalizmusban, a fejlődésben, az evolúcióban hisznek rendületlenül, és ennek érdekében tesznek meg mindent. Tehát ha nagyon röviden ezt néhány pontban összefoglalnám, a 19. század utolsó, illetve a 20. század első évtizedében az unitárius teológia főbb jellemzői azok így foglalhatók össze, hogy hit az ember eredendő jóságában, morális ítélőképességében. Ez az első világháborúig megrendíthetetlen. Hit Isten erkölcsi tökéletességében, Krisztusban, mint Isten erkölcsi tökéletességének kijelentőjében, a lélek halhatatlanságában, az örök életben. Hit abban, hogy a tudomány például és ennek eredményei és a vallásosság összeegyeztethetők.
a nevelői, oktató folyamatok mindent megváltoztató erejében való hit. És ami fontos volt mindig, a hit a folytonos fejlődésben. Ez most már nem áll így, ahogy a 19.-20. század elején elképzelt.
Túl koherens ez, amit így igen. Hallottunk.
Igen, és nem erről szól az utolsó néhány évtized.
Mi ezeknek a dokumentumfilmeknek a hivatása vagy mozgástere, azon kívül, hogy van egy meghirdetett pillanat, oda elmennek egyházi hatóságok, személyek, érdeklődők, sajtó. Elképzelhető, sőt valószínű, hogy akkor ez még ifjúsági szervezetekben, tanodákban előfordul ez a vetítés, de azon kívül mire valók, vagy hogyan kell ezt elképzelni az egyháznak a múzeumból való kilépése? Mert ugye van egyházi erekéket, meg mindenféle tárgyi kultúrát archiváló, fenntartó és tulajdonképpen bemutató keret, de hogy akkor ez több, mint ez egyfajta ilyen kilépés a civilségbe, vagy a nagyvilágba, nem? Hogy kell ezt értelmezni?
Igen, az egyház nem múzeum, tehát abban a pillanatban, hogy az egyház múzeummá válik, úgy megszűnik a létjogosultsága, ez meggyőződésem. Vissza kell hozni a köztudatba néhány jelentős embernek, személyiségnek egyszerűen a tudatát. Az, hogy Kolozsváron volt egy ilyen korszak, amikor egy majlát egy Ferenc Józseffel egy asztalnál tudtak ülni, vagy egyáltalán az, hogy a kiegyezés után Kolozsvár hogyan nézett ki az első világháborúig. Van egy réteg, aki ismeri, de például a jelenlegi diákságnak semmi tudása nincs erről, vagy nagyon kevés. És a film, nem tudom, hogy az ilyen hosszú dokumentumfilm, szívesen megnézték a hallgatók is.
Nekem nem tűnt hosszúnak. Pontosan az volt a benyomásom, hogy jó, most arról beszélünk, hogy szerkesztődik, de hogy tulajdonképpen ez egy viszonyulás is. Tehát, hogy látszott a szándék, hogy itt most nem a tárgyi tudásnak a képiesített változatát akarja lenyomni az ember torkán, vagy szemén a szerző, hanem hogy tényleg egy ilyen, egy sztorit tudott jó ritmusban, jó érzékkel, jó arányérzékkel bemutatni.
Ez kétségtelen a főgondnok, Elekes Botond érdeme. Ő gyűjtötte össze ehhez a stábot is, az anyagi részét is.
Forgatók,
tehát ez mindenképpen az ő érdeme, tehát ezt szeretném hangsúlyozni. Úgy érzem, hogy igen, ugyanakkor látva azt, hogy ilyen rövid podcasteket szeretnek megnézni, és a hosszabb, kifutású dokumentumfilmeket, vagy akár tudományos filmeket, művészfilmeket, igen, bocsánat, nem művészfilmeket, tehát a Netflix meg uh-huh. egyebek, az úgy viszi őket, de egy órás film az azt hiszem, hogy az E-generációnak hosszú.
Tehát akkor vissza, vagy újra értelmezni slide-szerűen, ugye, ahogy egyébként a beszélgetésben?
Nem. Egyszer rákényszeríteni arra jó értelemben, hogy végignézzék. És utána lehet slide-szerűen epizódokat kiemelni. De úgy, hogy legyen meg a teljes kép, az összkép. Le lehet ezt mondjuk rövidíteni, de akkor sérül. Tehát abban a pillanatban valamelyik részt lerövidítjük, akkor sérül a teljes az egész.
Hát a mi beszélgetésünk is sérülő félben van, mert hogy időt szab uh-huh. bizonyos fokig az adásrács, ami azért behatárolja a kereteinket. Lesz tehát folytatás, ugye? Várható, hogy nagyjából ugyanilyen jellegű dokumentumfilmek meg fognak jelenni. Van egy ilyen veszélye, vagy hát rizikója, hogy akkor ez a mozgóképes panteón ez egy adott pillanatban leáll, mert azt mondja, hogy most egy picit várjunk, túl közeli eseményekről fogunk forgatni, és akkor kell hagyni egy distanciát. Tehát el tudunk jönni a személyiségekkel a maximum a kommunizmus sötét periódusáig, és akkor ott inkább leállnánk, és hagynánk egy kis
pihenőt. Nem tudom, hát a Mikó film nem erről szól, a Botoni által rendezett. Nézd, ennek költségvetési oldala is van. Én nagyon szeretném, hogyha két évenként egyet el lehetne készíteni, de ez nem egy olcsó műfaj. Ezt elő kell teremteni, és ezt azok tudják, akik végig pályázták, végig csinálták ezt az egészet. Tehát nekem végtelenül egyszerű volt a dolgom, én beültem valahova és beszéltem, de nem kellett egyebet semmit csinálni. Tehát már az nagy eredmény, hogy a Balázs Ferencről készült, a kollégiumokról készült, a Brassai Sámuelről készült film megvan. Mondjuk nagyon jó lenne, ha idén krizaévforduló, kerekévforduló krizáról lehetne készíteni egy ismertető filmet.
Akkor nem két év múlva találkozunk itt a tetőteraszon, hanem remélhetőleg a kriza dokumentumfilm lanszálása.
Erre én nem tudok ígéretet
tenni.
Ez csak így
hipotézisként futatom
meg. Most
idén,
nem hiszem, hogy idén egyébként el tudna készülni a kriza dokumentumfilm, tehát ezt előtte már el kell kezdeni, nem egy egyszerű folyamat.
Kovács Sándor, köszönöm, hogy beszélgethettünk Ferenc Józsefről és Ferenc Józsefekről, bár a császár egy kicsit háttérben marad, de hát végülis a dokumentumfilm, amelynek ürügyén itt beszélünk a tetőteraszon, az tulajdonképpen a trinitárius püspök Ferenc Józsefet hozta előtérbe. Ajánlom mindazoknak, akik nem tudták megnézni, hogy kövessék, figyeljék, ez fölkerül majd egyfajta link formájában.
Ezt egyszer már vetítették, és egész biztos, hogy még fölkerül.
Tehát az egyház honlapján, ha
rákeresünk majd... Ezt most nem tudom, mert itt bizonyos szerzői jogok vannak, de valószínű.
Érdemes tehát akkor figyelni a további fejleményeket a Ferenc József dokumentumfilm kapcsán. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.